Zen hitőkútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Első alkalommal tartottak nyílt napot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában Budapesten. A támogatók és a környékbeli érdeklődők az intézmény különböző egységein, szolgáltatásain, épületén túl a hajléktalan emberek személyes sorsával is megismerkedhettek. Emellett több a máltai szállón segített ember versét, művészi formába öntött gondolatát is hallhatták a drámacsoport tagjainak előadásában. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége. Az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében. Jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben a főtitkár. A jubileumi megemlékezésen Stoltenberg hangsúlyozta, a közös védelmet szolgáló szerződés garancia az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. Magyarország büszke és egyben megbízható tagja is a világ legerősebb védelmi szövetségének számító NATO-nak, és hazánk továbbra is hozzá kíván járulni az euróatlanti közösség biztonságához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a jubileumi ünnepségen. Magyarország a 25 évvel ezelőtti 1999-es belépésével ismételten csatlakozhatott az euróatlanti világ szabad és szuverén nemzeteinek közösségéhez, amelyhez a szívünk mélyén mindig is tartoztunk, de a 40 éven át tartó kommunista elnyomás fizikailag távol tartott minket ettől. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO-tagság megkoronázta a magyar emberek nemzedékeinek szabadság iránti vágyát, küzdelmét és harcát. A kormány célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést 2024-ben, ami 2-3%-os GDP növekedést jelent, jövőre pedig megduplázza az idei növekedés mértékét, és fenn is tartsa azt, mondta Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter, a Győri Gazdaságfejlesztési Fórumon. Azt, ami a Soá során történt, sem megbocsátani, sem jóvá tenni, főleg elfelejteni nem lehet, jelentette ki a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke a Holokauszt 80 emlékév megnyitóján szerdán Budapesten. Grósz Andor elmondta, nem szabad hagyni, hogy a holokauszt, amely nem csak a zsidóság, hanem az egész nemzet tragédiája is, kikerüljön a tudatunkból. Az eseményen részt vett Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek és Jakov Hadass Handelsmann, izraeli nagyköveti is. Fontos lépés az energiaitalok árusítását a 18 év alattiaknak tiltó törvényjavaslat benyújtása, közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az MT-vel. A közlemény szerint évek óta elkötelezettek a tiltó törvényi szabályozás kezdeményezésében. Hozzáfűzte, az energiaitalok káros hatásai, az extrém magas koffein és cukortartalmuk komoly veszélyt jelent a 18 év alatti fiatalabb generációnak. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az elmúlt héten 16.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A határon túli magyar szervezetek, közösségek nem csak a különböző támogatásokra számítanak, mint a Szülőföldön Magyarul program, de arra is, hogy a nemzet szövetét velük együtt minél erősebbre tudjuk szőni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a Szülőföldön Magyarul program ezévi felhívásával kapcsolatban osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat, amely a szomszédos országokban magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatását célozza. Nyergesújfalun több generáció számára is alkalmas sport- és pihenőparkot alakítottak ki szabadtéri színpaddal, kávézóval, csak nem 200 millió forintból, közölte a Vármegyei Területfejlesztési Szervezet projektmenedzsere. Lőrinci Anna Mária tájékoztatása szerint a településen korábban egy előregedett gyeppel borított területén már létrehoztak egy ellipszis alakú sétaútvonalat. Ide őshonos növényeket telepítettek modern ülőkékkel, napozószékekkel, illetve hagyományos padokat helyeztek ki, valamint fitnessparkot és labdázót hoztak létre. Végül a pénteki időjárásról. A felhő és csapadéksáv a keleti határszélről is levonul, napközben fátyolfelhős időre számíthatunk, amely időszakosan szűri majd a napsütést. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul, híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Dr. Hortai Ritával, a Miskolci Versbarátok körének vezetőjével beszélgetek, ezúttal az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó versenyünkről, amely már jó néhány éves múltra tekint vissza. Na jó, az öröm témakörű verseny nem, de maga a verseny ötlete? Igen. Hogyan is indult? Mikor is indult ez az ötletünk?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és igen, valóban ez már a negyedik éve, hogy a versmondó versenyt meghirdetjük. Úgy kezdődött, hogy 2021-ben az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban gondolkoztunk, hogy lehetne a kongresszushoz hozzájárulnunk, arra felhívni a figyelmet, és egyben a fiatalokat is bevonna ennek az eszmeiségébe, és ezt mi úgy terveztük a versbarát műsorokon kívül, hogy egy fiataloknak szóló versmondó versenyt rendezünk, amiben esetleg a fiatalok figyelét irányíthatjuk magára az eukarisztiára, tehát az eukarisztiának a lényegére.
Így indult, és aztán évről évre ez bővült, mert hogy a lélek gyümölcsei kerültek mindig szó szerint vagy idézőjelben terítékre.
Igen, ennek érdekes története van, mert az első szavaló versenyünkön, illetve hát azóta is Fábri Kornél atya, aki közben ugye tudjuk, hogy püspök atya lett, ő volt a fővédnökünk, és effektíve tehát el is jött és segített nekünk sokat. És ő javasolta azt, hogy hát miért nem megyünk a lélek gyümölcsein végig, akkor már egy pár évre előre meg is van a versmondó versenyeknek a témája, és ugyanabban az évben Erdő Péter bíboros úr is ugyanezt erősítette meg, hogy ezzel foglalkozni kell a lélek gyümölcseivel, és olyan szempontból kapóra is jött, most ez csúnya szó, de ugye miután határunkon túl kirobbant a háború, mi elővettük a békesség gyümölcsét, és egy olyan rendszer alakult ki, amiben a szabadon választott vers a lélek egyik gyümölcse, és a kötelező vers pedig már a következő évi gyümölcsre utal, tehát amikor a békesség témakörben javasoltunk, hogy keressenek verseket, akkor a kötelező vers a szeretetről szólt, amikor az Isten a szeretet szavaló verseny volt, a kötelező vers az örömről szólt, és az idén érkeztük el oda, hogy maga az öröm a versmondó verseny témája, Elveszíthetetlen öröm címmel.
Mire utal a cím? Azon túl, hogy az öröm van a középpontban, és lesz a középpontban. Mire utal ez az elveszíthetetlen jelző?
Tulajdonképpen a lélek gyümölcsei mind a Jóistenre utalnak, tehát hogyha Jóistenre rátalálunk, vagy az oda vezető útra, akkor a lélek gyümölcseit is megtaláljuk. Na most ez oda-vissza érvényes, tehát hogyha én a lélek gyümölcsein keresztül közelítek, akkor előbb-utóbb eltalálok a Jóistenhez, és ezért gondoltuk azt, hogy tehát az öröm az az igazi, az elveszíthetetlen, amikor az ember már rátalál erre az útra. Ezt talán úgy lehetne megértetni fiatalokkal és bárkivel, aki a művészethez vonzódik, hogy annak megfelelő verseket, költeményeket keresünk. És ez is az egyik célom volt, hogy nem csak az, hogy szeressék a fiatalok az irodalmat, a verseket, mint ahogy mi is nagyon szeretjük a mi kis versbarát körünk, akik kezdeményezik ezt a versmondó versenyt, de az is, hogy foglalkozzanak vele, tehát foglalkozzanak a témával, vagy ha a gyerek nem foglalkozik, akkor foglalkozzon a tanár, illetve a szülő, aki ezt ajánl nekik verseket, mert mindenképpen egy olyan kört vonunk be ebbe, akik ezáltal közelebb kerülnek a lélek gyümölcseihez.
És akikben felkeltettük az érdeklődést, azok most nagyon figyeljenek, mert most következnek a közérdekű információk. Legyen olyan kedves ismertesse, hogy mik is az idei versmondó verseny feltételei, fontos tudnivalói.
A legfontosabb tudnivaló a jelentkezési határidő, ami 2024. május 12-e. Tehát addig, de én azt tanácsolom, hogy addig se várjanak, minél hamarabb küldik a jelentkezést, mégpedig egy e-mail címre, tehát kicsit leegyszerűsítettük a jelentkezési feltételeket. Annyit kell megtenni, hogy a versalap22@gmail.com e-mail címre elküldi a jelentkező a nevét, születési dátumát, lakcímét, az iskoláját és a felkészítő tanárát, vagy pedig, hogyha a szülő készíti, akkor neki nevét és a választott vers címét. Úgyhogy ennyit kell összesen. Ha már megvan az e-mail címe, a többi teendőt azt az e-mail címen keresztül mi el fogjuk küldeni. Tehát folyamatosan tájékoztatjuk a fiatalokat. Én szeretek kis leveleket küldeni nekik, egy kis biztató leveleket, és a teendőjüket, ami a versenyig azért figyelembe kell venni, meg kell oldani. Na most a következő fontos dátum a maga az elődöntő időpontja, ami 2024. május 24-e, péntek, délután 14 órától, a helyszíne pedig a Tudományos Technika Háza, aki már volt szavalóversenyünkön, az már tudja, hogy hol van ez a Görgei Artúr út 5 szám alatt, de ez rajta van a tájékoztatón is. A döntő és a gála időpontja már szeptemberre tolódik, mégpedig azért, mert minden év szeptember 3. hetében zajlik az Arszakra Fesztivál, ami ugye előző évben Miskolcon is megrendezésre került, egy teljes heti Arszakra Fesztivál, ami egy nagyon nagy esemény volt, mert egy héten keresztül a szakrális művészetről szólt itt tulajdonképpen minden Miskolcon. és ebbe kapcsolódtunk be már előző évben is, úgyhogy a döntő az a Városháza dísztermében zajlott, és ez a szeptember 21-e, ez tulajdonképpen az Alszakra Fesztiválnak az utolsó szombatja lesz.
Fontos információ még, hogy van egy kötelező vers, és lehet, és lesz is egy szabadon választott vers. Ezekkel kapcsolatosan mit lehet elmondanunk?
Tehát a szabadon választott vers, ahogy a versmondó versenyünk címe is, elveszíthetetlen öröm, tehát az örömről kell, hogy szóljon, mint a lélek gyümölcse, tehát ebben a témakörben. Hát ez maximum egy 3 perc, hogyha egy fél perccel több azért nem szólunk. És a kötelező vers az már a következő gyümölcsre utal, ez pedig a türelem gyümölcse. Így Turmezei Erzsébetnek, ahol Ránk Jézus vár című versét választottuk, nem nehéz megtanulni, de szépen mondani, az csak lélekből lehet. Úgyhogy erre biztatjuk a fiatalokat.
Kiknek a jelentkezését várják elsősorban?
A 10 éves korosztályt azért haladja meg az életkoruk, és egészen 20 éves korig várjuk a fiatalokat. Mivel ilyen széles a korhatár, ezért 2 csoportra bontjuk a jelentkezőket, és a korosztályuk szerint fogjuk megítélni a versmondásukat.
Határon túliak jelentkezését is várják?
Tavaly is volt, és előtte is érkeztek Felvidékről, most Kárpátaljáról mondjuk, valószínűleg nehezebben, Erdélyből esetleg fiatalok. Tehát várjuk, igen, szívesen várjuk a határon túliakat. Tulajdonképpen még azt sem mondom, hogy leszűkítjük csak Miskolcra, vagy csak Borsodra. Az egész ország területéből, ha jó, úgy érzi valaki harróla, és úgy érzi, hogy el tud jönni, és felvállalja ennek a nehézségeit is, az utazással és a idővel kapcsolatban. Őket is nagy szeretettel várjuk a megmérettetésre.
Nincs verseny díjak és nyeremények nélkül. Mindig ezek tartják lázban a versenyzőket. Lehet már tudni valamit a díjazásról előjáróban?
Bizony, de ez a fontos tényező. Az egyik az, hogy a döntőbe jutott versenyzők, bármelyik versenyző, aki már bejut, tehát ez általában 20 versenyző szokott lenni, aki bejut a döntőbe, kedvezményes feltételekkel vehet részt a július második hetében megrendezésre kerülő versművészeti táborunkra. Erről majd bővebben is fogunk beszélni, de most egyelőre ennyi, egy nagyon izgalmas program. Az első 3 helyezett, tehát a 2-szer első 3 helyezett pénzjutalomban is részesül majd, illetve a verseny legjobbjai, azok bemutatkoznak az Alszakra Fesztivál gála műsorába, ami a színházban zajlik majd, és ott komoly művészek között. Ez tavaly is itt történt, a 2 első helyezettnek nagyon nagy sikere volt a színházban, akik bemutatták a produkciójukat.
Mindent elmondtunk, nem marad más hátra, mint hogy a legfontosabbakat ismételjük el. Mit is lehet tudnunk az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó verseny felhívásáról?
Tehát a jelentkezési határidő 2024. május 12-e, az elődöntő május 24-e, péntek 14 órától a Tudomány és Technika házában, és a döntő és gála ünnepségre, ami azért még kicsit később, odébb van, 2024. szeptember 21-én kerül majd sor a Városháza dísztermében. És ami nagyon fontos, a jelentkezők a versalap22@gmail.com címen jelentkezhetnek, az alábbi adatok megadásával: név, születési dátum, lakcím, iskola, felkészítő és a szabadon választott versének a címe.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Hortai Ritának, a Miskolci Versbarátok Köre vezetőjének. Csak buzdítani tudjuk a kedves diákokat, minket hallgató szülőket, nagyszülőket, hogy ők is buzdítsák a diákokat ebben a versenyben való részvételre.
Én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam, és én is csak buzdítani tudom a fiatalokat, hogy aki hallja, adja át, és jöjjenek legalább annyian, amennyien tavaly is megjelentek. Köszönöm szépen!
Látja az arcomat, ha valaki hallja a hangomat, megtudja róla, hogy Jézus él, és boldog-e az ember, ha szeretetben él. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem,
csak az enyém, de mindenki nyí legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenki nyí legyen. La 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 la. Két szemem, ha valaki fogja a két kezem, megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, és úgy, ha az ember az ő útján jár. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la.
1957. március 27-én volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évnyitója. 1961-ben a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlés által elfogadott határozat alapján március 27-e a Színházi Világnap. A Nemzetközi Színházi Intézet 1975. évi kongresszusa határozott úgy, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék a Színházi Világnapot, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet és tágabb értelemben a kultúra fontosságára. Tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, és kérje a közönség szeretetét és támogatását. Nos, a közelmúltban emlékeztünk a Színházi Világnapra. Mi pedig Kultúrkör című műsorunkban ezen világnap apropóján beszélgetünk a színházi jelképekről. Beszélgető partnerem Mikita Gábor, a Miskolci Színháztörténeti és Színész Múzeum muzeológusa.
Magától értetődőek ugye a színházi jelképek, de nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ezek a jelképek honnan erednek, milyen a történetük. Tulajdonképpen magától értetődőnek tekintjük őket.
Igen, olyan természetesek.
Miközben persze sok érdekesség is fűződik ehhez. Hát kezdjük például rögtön magával a függönnyel, ugye a színházi függöny. Számunkra természetes, hogy az előadás azzal kezdődik, hogy felmegy a függöny, lemegy a függöny, illetve rácsodálkozunk, vagy éppen véleményezzük azokat az előadásokat, amik úgy kezdődnek, hogy nincs függöny, hanem amikor beülünk, akkor már látjuk a díszletet. Ezt most nem kommentálom, hogy én magam erről a megoldásról mikor mit gondolok. Nyilvánvalóan van, amikor nagyon frappáns, nagyon magától értetődő és jó megoldás, és van, amikor esetleg kicsit ilyen moderneskedésnek tűnik. De ha azt mondjuk, hogy színház, akkor azt gondolom, hogy a nézők többségének a gyönyörű bordó bársonyfüggöny az, ami megjelenik, hogy a bordó nézőtér és aranyozott páholyok és egyebek mellett. Pedig hát a függöny az egy viszonylag új találmánya a színháznak, hiszen a szabadtéri előadásoknál például ez az eszköz ugye nem jelenhetett meg. Ugye gondoljunk a színház kezdeteire, az ókori görög drámákra, amik ugye hatalmas szabadtéri színpadokon játszottak, tehát nem volt lehetőség a színpadot lezáró függőre, fel sem merült ez a gondolat. És hát később pedig, hogyha mondjuk a középkornak a szabadtéri előadásait nézzük, vagy az akkori jellemző színdarab típusokat, ugye az egyházi daraboknál, a misztériumjátokoknál, ugye először a templom belsejében zajlottak az oltár előtt az előadások. Amikor szűk lett a játéktér, akkor kijöttek a templom elé, a templom térre, majd pedig a városnak a különböző pontjain szekérszínpadokat építettek, és akkor így adták elő a különböző legendákat, misztériumokat, általában nagyobb ünnepekhez kötődően. Ezeken a szekérszínpadokon is esetleg egy takaró elemként jelenhetett meg mondjuk egy függöny. Az első nyilvántartás, ahol már hagyományos értelemben alkalmazták ezt a megoldást, az a ókori római színjátszásnál volt. Ott tudjuk azt, hogy az előadások elején fölülről leengedték a földre a függönyt, a játék végén pedig alulról visszahúzták. Mind a két húzásnak megvolt a maga saját kifejezése. És majd több száz évvel később ismét az olaszok, akik divatba hozzák a színházi függönyt, több változata is van. Volt olyan, ami ablakfüggönyszerűen nyitódott, záródott, volt olyan, amit fentről engedtek le, és hát ugye nagyon divatos az aláhúzló, felhúzódó oldalról leereszkedő függöny is. Ezeket variálták, hát tudjuk például, hogy Bayreuthban Wagner is divatba hozta az egyik ilyen technikát, és népszerűvé tette. És az általunk jellemző függönytípus mellett ugye nagyon gyakori volt a fentről falszerűen leengedett kortina. Divat lett, hogy ezekre például festettek is különböző képeket, festményeket, általában ugye színházi, művészi allegóriákat, ez volt a jellemző, de nagyon érdekes például, hogy mi volt a Miskolci Színháznak a színpadán. Sajnos csak leírásból tudjuk. 1857-ben, amikor átadták a második, ma is álló színházunkat, akkor Telepi György, egy nagyon sokoldalú színházi személyiség, színész és színpadfestő, színpadi ezermester, aki akkor itt a színpadi gépészetben, illetve a díszleteknek a festésében közreműködött, ő festette meg az előfüggönyünket is, és a Diurgyőri várat festette rá. Érdekes egyébként, hogy amikor Telepi visszavonult a Nemzeti Színházból, akkor pont Diósgyőrbe telepedett le. Sajnos semmilyen ábrázolásunk nincs, tehát nem csak a függöny Telepi festmény nem maradt meg, hanem egy fotónk sincs arról, hogy milyen is lehetett ez a kép. Megvan viszont a fiának a festménye, Telepi Károlynak az egyik leghíresebb képe, a Diósgyőri vár ábrázolása. Hát milyen érdekes lehetne, ha ezt a két munkát összetudnánk hasonlítani ma. És ne feledkezzünk meg egy másfajta anyagból készült függönyről, a vasfüggönyről. Ennek pedig ugye egy nagyon fontos biztonsági szerepe volt, tűzvédelmi. Azt a célt szolgálta a vasfüggöny, hogyha vagy a színpadon, vagy a nézőtéren hirtelen tűz üt neki, akkor azonnal leengedik a vasfüggönyt, akár próba van, akár előadás, és így elválasztják a két területet, és megakadályozzák, hogy a tűz átjusson egyik térről a másikba. Ez általában mindig le volt húzva, előadáskor is a kezdéskor húzták fel, és a szünetekben is leeresztették. Ma már ez nem jellemző, tehát előadás végén is általában úgy megy ki a néző, hogy nem is látja a vasfüggönynek a leengedését. És hát volt olyan korszak is nálunk például, amikor reklám célra használták a függönyt, tehát amíg a néző beült és kezdte a kezdést, addig olvasgathatta a helyi hirdetéseket. Én magam is emlékszem, még a 70-es években ez még működött és divat volt.
Ha már színházi jelképek, akkor kíváncsian teszem fel önnek azt a kérdést, hogy milyen más színházi jelkép létezik még a függöny mellett?
A leghíresebb talán a maszkok, ugye a kettős maszk, a mosolygó és a síró maszk, ami ugye a tragédiára és a komédiára utal erre a két alapműfajra, és ha végignézzük a színház történetét, akár múltját, akár jelenét, akkor azt látjuk, hogy az arcfestés, a maszk, az állarc, az valóban egy meghatározó színházi kellék, ami nagyon sokat elárul magáról az adott színházi korszakról is akár. Ha úgy tetszik, a maszk az emberiséggel egyidős, hiszen hogyha megnézzük a színház előzményeként is számon tartott szertartásokat, ünnepeket, ugye például a vadászathoz kötődő szertartásokat, akkor tudjuk, hogy ott is az arcfestést már használták. Ugye az afrikai benszülötteknek például, ha megnézzük az arcfestéseit, akkor látjuk, hogy azért ezek nagyon komoly munkák, nagyon komoly és elemezhető jelrendszerrel, színrendszerrel dolgozó arcfestések voltak. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy színházon innen és túl is egy alapfontosságú elem, akár a női sminkekig el tudunk jutni. A színházban az első markáns állarcot már maguk a görögök is alkalmazták. Ennek elsősorban ugye egy technikai oka volt, hiszen tudjuk, hogy hatalmas méretűek voltak a szabadtéri színpadok, tehát több méter távolságról a hangot tökéletesen lehetett hallani, de az arcot nyilvánvalóan nem igazán lehetett kivenni egy stadionnyi méretnél. Éppen ezért, hogy a néző lássa, hogy az adott színész az most milyen karaktert is játszik, milyen figurát játszik, egy fiatal királylányt vagy egy vakjóst, ehhez nagyon markáns, nagyméretű állarcokra volt szükség, és ezt végig a szereplő ugye hordta is a játék egészében. Egy másik játéktípus, egész más műfaj és világ, az az olasz komédia dell'arte világa, ahol szintén végig állarcot hordanak a szereplők, tehát a játéknak meghatározó része. Két szereplő van, a fiatal szerelmesek, azok, akik a saját szép, valószínűleg vonzó, bájos, nagyon kedves, nőies és nagyon izgalmas férfias arcukkal jelentek meg, a többiek mind maszkot hordtak. Ezek félmaszkok voltak, vagyis alapvetően a szem és az orr részt akarták el, nyilvánvalóan azért, hogy a szájjal ugye könnyen, lazán tudjanak beszélni, énekelni, és ahogy megvoltak ugye a állandó szerepkörök, ugyanazzal a névvel, ugyanazzal a jelmezzel, Arlecchino, Pulcinella, Pantalone, ugyanígy a maszkok is hasonló típusúak voltak. Tehát nagyjából ugyanúgy nézett ki ugyanannak a szereplőnek a maszkja, függetlenül attól, hogy ki játszotta. Általában bőrből, sötét színű bőrből készültek. Ezek is elég groteszkek, ijesztőek, ezért van az, hogyha mondjuk elmegyünk Velencébe, akkor ezeket a régi komédia dell'arte maszkokat nem igazán találjuk, nem tudjuk megvásárolni, más fajták kaphatók. És hát beszélhetnénk a távol-keleti színházakról, ahol ugye szintén alap az arcfestés. Van olyan maszk, ahol például, ha a színész másképpen tartja a fejét, akkor a szemnek az állása, bár festett, de másképp látja a közönség, és ettől változik az arcnak a kifejezése is. Manapság a színház ugye a természetességre hivatkozva, már a parókákat, álbajuszokat is, egyéb kiegészítőket is mellőzi, úgyhogy a nagyon karakteres maszkkészítés is egyre inkább háttérbe szorul, de vannak műfajok, darabok, például a gyerekszínházi előadások, vagy a nagyon látványos műzikelek, rockoperák, amelyek megkövetelik azt, hogy nagyon izgalmas maszkok készüljenek. Gondoljunk akár a macskákra például.
Ugyancsak a színházi jelképekről szól, egy olyan jelképről, amely nem kézzelfogható jelkép, ám mégis nagyon szorosan kapcsolódik a színházi műfajhoz. Melyik is ez a jelkép?
És ha nem is kézzel fogható, de a kezünk szükséges hozzá, ugye ez pedig a taps. Gyakorlatilag ez is ugye a színháznak valóban egy jelképe, ugye nagyon sok színész ugye, amikor arról beszél, hogy miért fontos számára ez a pálya, mik az ünnepi pillanatai, mik a legszebb pillanatai a pályának, akkor a tapsot említi, meg a közönség tapsát, hogy ez mennyire lelkesítő, mennyire fontos, és valóban egy jelképi szintű dolog a közönség tapsa, és azt kell mondanom, hogy valóban ez nem csupán egy nyilatkozati közhely, vagy a közönségnek tett gesztus, hogy mennyire fontos a taps. Beszélgetésekből tudom, hogy valóban fontos a színész számára az, hogy milyen tapsot kapnak a játék végén. És hát hogyan lehet tapsolni, hogyan lehet ugye a véleményünket kifejezni egy előadás végén? Hát például a japánok a legyezőket csattogtatták. annak idején voltak kereplők is, ugye ismerjük a kereplőket, régebben úgy, hogy ugye elűzték a madarakat a szántóföldekről. Nos, hát a színházi tapsnak is, a véleménynyilvánításnak is az egyik ilyen eszköze volt a kereplés, de csapkodták a széktámlákat is, ütemes trappolás is nagyon jellemző volt, és hát főleg a régi világban úgy, ahogy egy sportmérkőzésen ma végig kommentálják az eseményeket, hogy ezt jól berúgta, stb. Hát ugyanígy kommentálták, hangosan is fújultak, és tapsoltak, és kiabáltak, és végig folyt a véleménynyilvánítás, már ugye lecsendesedett a közönség, gyakorlatilag valóban az egyetlen vélemény nyilvánítása a figyelő csend mellett az, hogy tapsol a néző. De mikor is tapsol? Hát ezeknek is megvannak a maguk különböző fajtái. Van például a fogadó taps. Ez például nem jellemző, de kaphatja akár a díszlet is, amikor felmegy a függöny, és valami hihetetlenül szép és látványos és monumentális díszletet lát a néző, akkor előfordul, hogy megtapsolják akár a díszletet is. A szakmai vélemény az, hogy általában akkor túl sok a díszlet, ha a közönség megtapsolja, mert az a jó, ha nem veszi észre, de ez is egy véleménynyilvánítás. És hát általában a zenés műfajban érvényes az, hogy a nagy sztár, vagy a primadonna, a bon vivant, vagy a kedvelt szubrett táncos, amikor színpadra lép, akkor azonnal taps. Fogadja őket, és hát egy jó színész az tudja, hogy ezt hogyan is kell lereagálni a tapsot, ugye Honti Hanna ennek a legnagyobb példakép, akinek külön játéka volt arra, hogy reagáljon a közönségnek a nagy tapsaira. A másik pedig ugye a kimenéses taps, amikor pedig ugye a nyílt színi taps, amikor pedig távozik a színész a színpadról. Ez is általában inkább a zenés színpadokra jellemző, illetve a végjátékokra, komédiákra, ahol egy jó nagy poénnal távozik a színész a színpadról. Drámai előadásoknál nem annyira jellemző. Egy-egy nagyon erős drámai monológnál, vagy egy nagyon súlyos kimenetelnél előfordulhat, de inkább a szórakoztató műfajnál jellemző ez a nyílt színi taps. A szakma ezt is általában ugye elszokta ítélni, főleg prózai előadásnál, mondván, hogy kizökkentik az előadásnak a menetét, lendületét. Egy prózai előadásnál, egy komoly, súlyos drámánál ez azt gondolom, hogy igaz is. Egy operesszám, egy kettős, egy ária után, vagy egy opera áriánál, azt gondolom, hogy ez egy másabb megközelítés és fontos visszajelzés.
És eufórikus lehet. Élmény a közönségnek és a színésznek is a vastaps.
Pontosan, az előadás végén pedig ugye ez a tapsok csúcsa, vastaps. Miért is nevezzük ezt vastapsnak? Azért, mert igazából a vastaps az volt, amikor a vas függöny elé tapsolták ki a nézők. Tehát manapság ugye bármikor lehet egy úgynevezett vastaps az előadásban, de az igazi az volt, amikor már ugye vége volt az előadásnak, és már leengedték ugye tűzvédelmi szempontok miatt a vasfüggönyt is, de a közönség még akkor is tapsolt. És innen ez az elnevezés, amit ma már ugye a nagyon erős ütemes tapsnak a bármikori elhangzása. És hát egy idézet egy olyan színésznőtől, aki rengeteg vastapsot kapott a pályája során, hogy mi is az a vastaps, Honti Hanna, a primadonna így nyilatkozott. Az igazi vastaps az, amikor már pongyolában vagy, és akkor hív az ügyelő a vasfüggöny elé. Újra fel kell hát öltöznöd, és menni a közönség elé.
Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának köszönöm szépen a beszélgetést.
Mi köszönjük.
Ragyogó a színi pályok, van valami üde bájok, oly gyönyörűséges,
oly mondás.
Boldog, aki primadonna, semmi búja, semmi gondja,
Csókolj, bókolj, várják, ám nincs a
mintő a taps viharja, vérem szinte felkavarja, az a gonosz álmod. Ám de mindez addig van csak, míg a reflektor kihangod, s véget ér a mamad. Csillogó ruhám lerántom, felkapom kopott kabátom, szálljunk rá nekem királyi pompa, itt az én kis udvaromba, boldogságra lopkodom. Tapsolj csak népem, tapsolj csak népem, rajongok, tapsolj népem. Száz édes volnál, négy édes csontnál,
végre itt a tavasz, a napfény, de ha izgalmas programok vannak, azért annyi időre mindenképpen érdemes az Agrikulturális és Művészeti Központ házatájára bekukkantani. Az, hogy áprilisra, erre a jó időre, a tavaszra milyen programokat kínál az intézmény, erről Gergely Jernát, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem.
Köszöntöm a rádióhallgatókat, íme a legfrissebb kulturális programajánlónk. Április 9-én Egerbe érkezik egészen pontosan a Baltakovics Béla Közösségi Házba a Music Hungary díjas Cube, a Vecsei H. Miklós által megálmodott előadás a Kiégő Izzók csapatának látványvilágával karöltve. Valódi különlegesség a mai magyar könnyű zene és az irodalmi élet piacán egyaránt, rámutatva arra, hogy az elmélyült sokszor a szakrális irodalomhoz viszonyuló szövegeken alapuló progresszív útkeresésnek helye van a magyar irodalmi zenei és színházi világban. A Cube című produkció látványvilágát a többszörösen díjnyertes animációkészítő Koltai Szonya Dorottya jegyzi, de a színház, a zene, az irodalom és a performance területein mozgó alkotócsapat minden tagja a maga területén elismert művész. Új előadásukban a látványvilág, a zenei komplexitás és a fényművészet elemeit próbálták meg a lehető legkatartikusabb formában Csúri Sándor és Pilinszky János műveire alkalmazni, hogy a két költő életműve ne csak a szavak szintjén ragadjon meg emlékezetünkben. Az előadás a maga komplexitásában kivételes kulturális csemegét kínál, arra mutatva rá, hogyan lehet az irodalmi hagyományt korszerű művészi eszközökkel elevenni, mélyen aktuálissá és fogyaszthatóvá tenni. A végeredmény azt gondolom önmagáért beszél. Mindenkit szeretettel várunk az előadásra a Baltakovics Béla Közösségi Házba április 9-én 19 órától. Ezután is egy igazi irodalmi csemegét kínálok, mert a Slam Poetry estünk sem maradhat ki a programajánlóból, hiszen ez az esemény mindig garantálja az izgalmas és inspiráló szövegeket, amelyeket a fiatal tehetségek és előadó művészek szolgáltatnak. Nagyon örülünk, hogy már egy valódi slam közösség kezd kialakulni a hónapról hónapra megrendezett Slam Poetry estjeinken a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. A következő összejövetel április 11-én 19 órakor kezdődik, és az est különlegességét pedig most a Hungarocell zenekar közreműködése adja. És hamarosan itt a hónap fiataloknak szóló legnagyobb kulturális rendezvénye, a Miénk a tér, Heves vármegyei ötművészeti minősítő fesztivál, ami szintén a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban kerül megrendezésre. Ez az esemény nem csupán egy fesztivál, hanem egy egyedülálló lehetőség az általános és középiskolás diákok számára, hogy bemutathassák tehetségüket és részt vegyenek egy felejthetetlen művészeti versenyen, ami április 15-e és 19-e között zajlik, minden nap más kategóriában. Különféle területeken indulhatnak a versenyzők, például néptánc, népzene, komoly zene, könnyű zene, színjátszás, mozgásművészet. A fesztivál igazi csúcspontja április 21-én vasárnap lesz, amikor is gála műsor keretében kerülnek bemutatásra a legelismertebb teljesítmények. A gála műsor nyilvános lesz, és a Bartakovics Béla Közösségi Házba kerül megrendezésre. Szeretettel várunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk, és ezzel is támogassa a fiatal tehetségeket. További részletekről a média felületeinken értesülhetnek majd az érdeklődők. Egy kiállításunkra is szeretném felhívni a rádióhallgatók figyelmét, az Eventus Alapfokú Művészeti Iskola és a Kollégium művésztanárainak és diákjainak közös tematikus tárlata nyílik meg a Bartakovics Béla Közösségi Ház galériájában. Az immáron több éves hagyománnyal rendelkező tematikus tanár-diák kiállítás az egyik legjelentősebb képzőművészeti esemény az Eventus közösségének életében. A szokásoknak eleget téve 2024-ben is egy ezúttal a teremtés témájú feldolgozó válogatással jelentkezik az intézmény. A tárlaton 11 tanár és választott diákjainak alkotásai láthatók. A kiállítás megnyitó április 17-én 15:30-kor kezdődik. A kiállítást megnyitja Ónodi Mátyás szakmai igazgatóhelyettes. A kiállítás megtekinthető 28-áig a ház nyitvatartási idejében. Április hozza magával nem csak a magas kultúrát, hanem a megértés és gyógyulás lehetőségét is a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban, hiszen dr. Moretti Mária Magdolna a Paramentes Szülők Akadémiájának meghívott vendége a Vannak vidékek hihetlen című előadásával érkezik hozzánk. Az előadás témája az életünk során átélhető traumák és azok gyógyítása a mindennapokban. Dr. Moretti olyan gyakorlati és érzékeny megközelítést nyújt, amely segít megérteni, hogy a traumák nem csupán a nagyobb események, hanem a mindennapi stresszes helyzetek révén is jelen vannak az életünkben. Az előadásban szó lesz a traumák felismeréséről és a kezelés lehetőségeiről, valamint arról, hogy mindannyian tehetünk a gyógyulásért. Dr. Moretti hangsúlyozza, hogy a trauma kapcsolati tapasztalás is fontos figyelembe venni azt, hogy kik vannak, voltak előtte, alatta és utána velünk. Ne hagyják ki ezt az értékes és inspiráló előadást, melynek során lehetőség nyílik a megértésre és a gyógyulásra. Tehát április 23-án 18 órakor újabb Paramentes Szülők Akadémiája a Forrásban. És én ezzel el is búcsúzom a kedves rádióhallgatóktól, jöjjenek és csatlakozzanak kulturális programjainkhoz, előadásainkhoz, minél többen áprilisban is. Köszönöm a figyelmet.
Én azt gondolom, hogy a tavaszi időjárás ellenére, vagy amellett is nagyon intenzív programokkal készül az EGRI Kulturális és Művészeti Központ. Hát én remélem, hogy nagyon sok mindenki figyelmét felhívtuk ezekre a programokra. Gergely Járna, köszönöm szépen!
Egy izgalmas produkcióval készül az EGRI Harlekin Bábszínház, Ágas Bogas címmel egy családi koncertszínházi előadás lesz, és ezt azért is mondom, hogy izgalmas, és nem mindennapi, hiszen ilyen nem volt. Tehát ez, hogyha egyszerűen akarom megfogalmazni, egy koncert lesz, ami gyerekeknek, illetve az egész családnak szól, de hogyha bővebben akarjuk kifejteni, hogy miről is szól ez a program, erről beszélgetünk Zádori Szilárddal, ennek a produkciónak a zenei vezetőjével. Szóval mit kínáltok az ide látogatóknak, akik az Ágas Bogasra eljönnek?
Hát nagyon jól mondtad, egy alapvetően egy koncert élményt, és azért is tettük hozzá, hogy nem egy egyszerű koncertről van szó, mivel bábszínházról beszélünk, és nem is zenészeket hívtunk meg a világ különböző tájaiból, hogy akkor mi majd bábozunk a zenéjükre, hanem konkrétan társulaton belül oldottuk meg olyan zenélni tudó színészekkel és dolgozókkal, és énekelni tudó dolgozóinkkal, bábszínészekkel, akik vállalkoztak egy ilyen zenei kirándulásra. Alapvetően népdalok fognak elhangzani ezen a koncerten, és népdalfeldolgozások. Végig kalauzoljuk a gyerekeket, és nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket, és egyébként meg a felnőtteket is, mindenki, aki szereti a népzenét és a zenét ezen az utazáson, mert különböző stílusban dolgoztunk fel népdalokat. Jó magam az autentikus népzenei stílust képviselem, ez abszolút élőben fog megszólalni, tehát citerát, csellót, ütőgardont, furuját, mindenféle ilyesmit kell elképzelni.
Ezeken a hangszereken te alapból is játszol?
Alapból igen, de bár... igen, de alapból most én nem leszek benne a koncertben, de a társaim is játszanak ezen, vagy akik még nem játszottak idáig, azok most megtanulnak. Úgyhogy de hát természetesen annyira próbáltuk leegyszerűsíteni a dolgot, hogy ez eljátszható legyen. Tényleg alapnépdalok, amik olyan slágerek, azokat választottam ebbe a koncertbe, és akkor autentikusan népzene szólal meg, majd elutazunk a komoly zene irányába, és jazz feldolgozások is lesznek, valamint poppos, rockos népdal feldolgozások is felcsendülnek, és a különböző stílusokra én különböző hangszerelőket kértem fel egyébként, pont az egyetemi tanáraim közül is, például a pop-rock részlegre Dr. Nagy Zoltánt, ő írt nekünk dalokat, a jazz részlegre Báder Elemért, és hát úgy alakult, hogy a komoly zenét is Nagy Zoltán tanár úr hangszerelte meg, de nagyon jól sikerült. Csak ott találkozik a bábszínházzal ez a műfaj, hogy a különböző, a négy stílusban négy különböző bábot készítettünk, és álmodott meg Bence Mónikán keresztül Szőcs Orsolya, mivel hogy a népzenét azt a madár képviseli, a jazz a róka, a pop rock az lesz egy ilyen Muppet típusú hernyónk, aki rockernek képzeli magát, és a komoly zene pedig egy tücsök báb lesz. A látvány középpontjában egy életfa lesz, ami paravánként szolgál a báboknak is, és ebből az életfából jönnek ki maguk a bábok, és a különböző stílusokban ők lesznek láthatók, egy kicsit interaktivizáljuk a gyerekeket, és kimennek közéjük, játszanak velük, és megismerkedhetnek ezekkel a bábokkal.
Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy ugye mi adja a bábszínházi jellegét, tehát hogy ez a koncert mitől kerül a bábszínházba, meg azt, hogy Ágas Bogas, ez a cím, ez mire utal?
Igen, ez pontosan az életfára, tehát magára arra, hogy mint ahogy a fa ágai össze-vissza kanyarognak, mi is úgy kanyarogunk a népzenén keresztül a különböző zenei stílusokban, és maga az életfa, mint a családnak a szimbóluma, jelképe jelenik meg a díszletben, és ez fonja át az egész koncertet.
Most ahogy említetted, hogy mennyiféle hangszer szólal meg, ugye a népdalhoz számos autentikus hangszer társulna, de mondjuk azért nem mindenki tanult citerázni, vagy hirtelen eszembe jutott a köcsögduda. De
köcsögduda is lesz, igen.
Mondjuk lehet, hogy a köcsögdudát ezt nem egy bonyolult dolog megszólaltatni, de mondjuk azért citerázni valaki nem tanul, akkor azt most így nagy hirtelen az előadásra két óra alatt megtanult, vagy hogy?
Így van. Ezt pontosan így kell elképzelni, tehát pont a kettő között lebegünk, mert nem mondanám azt, hogy most mindenki egy népzenész lett így hirtelen, és olyan egyszerű lenne bármilyen hangszert megszólaltatni, tehát hogyha ezt a koncertet eljön egy népzenész és meghallgatja, akkor biztos vagyok benne, hogy tud majd fogást találni arra, hogy az a kislány ott a citerát egy kicsit máshogy is foghatta volna le. Viszont én úgy gondolom, hogy nekem is van annyi jártasságom ezekben a hangszerekben, meg vagyunk annyira kreatívak, hogy egy minőségi szinten tudjuk megszólaltatni egy alap minőségi szinten ezeket a hangszereket, amennyire nekünk szükségünk van, és ahogy a hangzásvilág ezt megköveteli.
A zene az nullától 150 évig bárkinek való, de mondjuk így ez a fajta, főleg a népdalokra, népzenére tömbösített produkció, de nyilván bábokkal, mégis kiknek ajánlod, mert hogy családi koncertnek szánjátok, de mondjuk ide a 3 hónapos csecsemő a 10 éves testvérével akár ugyanúgy eljöhet?
Hát pont a 3 hónapos csecsemő nem, de 3 éves kortól ajánljuk, tehát hogy az alatt tényleg úgy gondolom, hogy a csecsemő színház való, tehát hogy 3-4 éves korig bármilyen jellegéből bármilyen előadásnak, de egyébként 3 éves kortól egészen tényleg 150 éves korig lehet ajánlani ezeket, mert magából a zenei csemegéből, hogy népdalok, azt szerintem mindenki ismeri, és az, hogy bábszínház, az meg egy olyan jelleget ad neki, ami csak az interakcióra hív fel, tehát hogy semmi tolakodó nincs benne, hogy aki esetleg viszonyog a báboktól, vagy nem szívesen jár bábszínházba, annak is tudom ajánlani, mert itt konkrétan a zene van középpontban, tehát hogy a dalok, az éneklés, a tánc, az énekeltetés, tehát úgy is van felépítve, hogy Törzsök Béla a zenehallgatás az óvodában, és Forrai Katalin ének az óvodában gyűjteményeiből inspirálódtam, tehát hogy ezt óvodáskortól már szinte énekelni is tudják akár a gyerekek, de hát a felnőttek meg pláne, mert hát ezt hallgatják óvodáskoruk óta, és szerintem olyan alapművek csengenek fel, amiket mindenki tud énekelni. És az első rész is abszolút így néz ki, hogy egy ilyen frontális koncertből indulunk, de természetesen kiszólunk a közönséghez, egyértelműen interaktív, várjuk az ő reakcióikat, és a végén pedig egy táncházszerűséget alakítunk ki, felhívjuk őket a színpadra, és a népzenei jegyvelegek fognak megszólalni különböző stílusban, ahol meg körtáncok, játékok, mint ahogy ez egy táncházban lenni szokott. Ezért is hívjuk családi koncertszínháznak. Pontosan ezt szeretnénk kiemelni, hogy ez nem konkrétan csak a gyerekeknek szól, hanem ez igenis felnőtteknek, szülőknek, kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek egyaránt.
És amivel kezdtem a beszélgetést, hogy ugye ez egy tényleg kuriózumnak számító előadás lesz, hiszen ilyen nem volt. Még nyilván báb rendszeresen van, zene, tánc, hangszerek is voltak már a színpadon, de az, hogy egy ilyen családi koncertet hozzatok létre, te ötleted volt, mint tényleg a házi zeneszerző, illetve zenei vezető, de hogy valami inspirált erre, valahon láttad ezt már így előadásban, és gondoltad, hogy akár itt is megállja a helyét, honnan indult ez a ötlet?
Hát ez konkrétan tényleg a koncertekből indult, mert én is rengeteg koncertet néztem különböző zenekaroknak, vagy különböző gyerekkoncerteket, hogy milyen jó is ez. És ha már itt annyira zenélünk, meg a zene van a középpontban, akkor én mindig is ott volt a kis agyamban, hogy valami koncertszerűt azért mi is létre tudnánk hozni. És egyre nagyobb igény volt arra, hogy láttuk, hogy az interaktív előadások mennyire kelendőek, meg mennyire megnyugtató az a, mind a szülőnek egyébként, mind a gyereknek. És tényleg innen indult, hogy lőtt egy pályázati lehetőség, és akkor megpályáztuk ezt az előadást, akkor egy koncertet szeretünk volna létrehozni, ami tényleg interaktív, ami itt is megél a Báb Színházban, mert nagy fényeket megcsináljuk alá a látványvilágot, viszont ugyanúgy meg tud élni szabadtéren, el tudjuk vinni egy csoportszobába, egy óvodába, vagy bármilyen külső helyszínre, mert minimális díszlettel rendelkezik, és meg tudja mozgatni a minden nemű közönségét. Úgyhogy ez innen indult.
Mikor lesz a bemutató, és akkor még mondjuk el, hogy kik a segítőit, kik fogják a hangszereket megszólaltatni, a bábokat mozgatni?
Maga a bemutató, hogy az április 6-án lesz 16 órakor, itt a Harlekin Báb Színházban, amire várunk mindenkit szeretettel, majd később pedig játsszuk folyamatosan. Akik meg még segítőim voltak, ebben kezdjük az alapcsapattal, hogy maga az ötlet, az természetesen tőlem származik, de az alapkoncepciót, hogy milyen bábok lesznek jelen, az Bence Mónika ötlete volt, és akkor ekkor gyúrtuk össze, Szőcs Orsi volt a látványdíszlet jelmeztervezőnk. Van egy Szűcs Rékánk, az igazgató asszonyunk, aki pedig hát magában a dramaturgiában szakmai konzulensként itt van mellettem, természetesen ő segíti ezt az egészet. A szövegkönyv megálmodását azt jó magam, Réka és Szabó Attila volt még segítségünkre. Volt nekünk még egy szakmai konzulensünk, mert nagyon szerettem volna kooperálni az egyetemmel, és dr. Klem Dénes volt az, akivel még beszélgettem az alapkoncepcióról, és a dalok kiválasztásában még ő is segített. A hangszerrel is ugye már említettem, hogy dr. Nagy Zoltán és Báder Elemér jegyzi, valamint akik játszanak magában, énekelnek, és házigazdái az előadásnak, az Sóvári Csabi és Bence Mónika, és akik meg arra vállalkoztak, hogy megszólaltatják a hangszereket, az Mészáros Pancsa, Só Gyöngyi és Simon Ádám.
Akármit csinál a Harlekin Báb Színház, mindig nagy érdeklődésre tart számot, és hát ilyet még nem láttak, de hát eljönnek, és majd remélem, hogy az lesz a tapasztalat, hogy érdemes volt belevágni. Zádori Szilárd, köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt az